Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, köszöntöm az aréna mai vendégét, Garai Nikolettet, a Külügyi és Külgazdasági Intézet munkatársát. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és eljött hozzánk. A következő szűk egy órában a csehországi választásokról beszélgetünk. Egészen friss fejlemények, hiszen hétvégén, pénteken és szombaton tartották a képviselőházi választásokat Csehországban, és mondhatjuk talán így bevezetőben vagy előjáróban, hogy beigazolódtak az előzetes várakozások. Nyert az Andrej Babiš vezette Ano mozgalom. Ami viszont mégiscsak meglepetés, hogy a vártnál vagy a közvéleménykutatásokban előre jelzetnél is nagyobb arányú győzelmet aratott az Ano mozgalom. Ráadásul ez azért is érdekes, mert azért még mondhatjuk talán, hogy egy viszonylag új politikai mozgalomról vagy politikai tömörülésről van szó. Ha én jól tudom, akkor ilyen 6-7 éves múltra tekinthet vissza az Ano mozgalom, majd szeretném, hogyha erről is beszélgetnénk egy kicsit részletesebben. De most az elemzői vélekedés egyértelműen azt írja körül, hogy voltak éppen alapjaiban rengették meg a csehországi pártrendszert vagy pártszerkezetet a mostani képviselőházi választások, átalakulóban szinte a teljes pártrendszer Csehországban. Valóban így tűnik ez most a hétvégi választások után?
Jó napot kívánok, én is üdvözlöm a hallgatóságot. Igazából már a 2013-as legutóbbi választások során is a szakértők arról cikkeztek, és a sajtó is némileg, de inkább a szakértők, hogy már azon a választáson is úgymond a hagyományos pártrendszernek a megint...
Akkor jutott be az Ano mozgalom, ami ugye 2011-ben alakult, de 2013-ban jutott valóban be új politikai szerveződésként a törvényhozásba. Ráadásul rögtön ugye a szociáldemokraták után a második legtöbb voksot kapta, és a legtöbb mandátumot szerezte meg.
Ugye abban az időszakban nagyon kevés idő állt a kampány rendelkezésére, és nagyjából 2 hónapjuk volt a pártoknak arra, hogy lefolytassák a kampányukat, és hát az Anónak 2011 és 13 között egyébként már akkor is sikerült nagyjából ilyen 10-12-13%-ot javítania a népszerűségén. Úgyhogy szakértők szerint egyébként, hogyha esetleg kicsit később lett volna a választás 2013-ban, akkor
az
lehetséges,
ugye, bocsás,
hogy...
Mert az egy előrehozott választás
volt. Igen, az egy
előrehozott
választás volt. Akkor lehet, hogy már akkor is hát sokkal jobb eredményt tudtak volna elérni.
Ha jól emlékszem, akkor elég szoros volt a küzdelem, mert ugye a 2013-as választásokat a szociáldemokraták nyerték, igen, de nagyon szoros volt az eredmény a második helyen végzett Ano mozgalom.
Igen, igen, szoros volt. Ugye most 2017-ben nem ez volt a helyzet. Egyértelmű többséggel nyert az Ano, ugye nekik most 78 mandátumok lett.
És le is írták többen, hogy ugye Csehország történetében nem is nagyon volt még ilyen fölényes győzelem képviselőházi választásokon, mint
igen,
amit most az Ano
szerzett. Igen, valóban. Valóban. Ugye a 200 mandátumból sikerül nekik ezt a 78-at megszerezni, és ugye a szociáldemokraták, akiket ugye a közvéleménykutatások hát nem nagy esélyesnek, de nem így a második helyre tették, nekik csak 7,2%-ot sikerült elérniük, ami azt jelenti, hogy 15 mandátumot tudtak csak megszerezni.
Ott eddig ők voltak a vezető kormánypárt
igen,
a koalícióban.
Igen. Úgyhogy ez számukra egy nagyon nagy visszaesés, és az egész szociáldemokrata pártnak ez egy nagyon nagy arconcsapás most. Egyébként ez várható volt, hogy azok, akik így régebb óta figyelik a cseh belpolitikát, azért látható volt a társadalom számára is, tehát nem csak a szakértők számára, de a társadalom számára is, hogy azért egyfajta kettészakadás már régebb óta elkezdődött így a szociáldemokrata párton belül. Ugye voltak azok, akik élesen bírálták a Bohuslav Szobotka és Miloš Zeman a mostani államfő közti nagy szakadékot.
Azért is érdekes, ugye, mert mind a ketten szociáldemokraták, tehát
igen,
Zeman is vezetett korábban szociáldemokrata
igen,
kabinetet,
igen,
volt a szociáldemokrata párt elnöke is, tehát mind a ketten ugyanazon a politikai platformon állnának elvileg.
Igen, ez egy másik érdekessége és sajátossága a cseh politikának, hogy 2012-ben elfogadtak egy alkotmánymódosítást, hogy közvetlen államfőválasztást vezessenek be, és 2013-ban történt meg ez az első ilyen közvetlen államfőválasztás, amit az Éman úr meg is nyert, és igazából azóta folyik egy ilyen, nem is azt mondom, hogy ellentmondás, hanem egy ilyen nagy kérdése most ez a cseh belpolitikának, hogy elmozdul ez a parlamentáris demokrácia valamiféle félelnöki, prezidenciális rendszerre, hogyan lehet szabályozni az államfőnek, tehát az elnöknek a jogköreit. Ugye van itt egy-kettő olyan szürke zóna, amit azóta se sikerült megoldani. Másik kérdés pedig az, hogy ugye Szobotka és Zeman között azért volt eltérés, így párton belül is, úgyhogy két
frakció... Tehát volt esetleg valami személyes konfliktus,
személyes ellentétre visszavezethető? Meg nyilvánvalóan politikai szakterületeken belüli ellentét is. Az sem segített egyébként a szociáldemokratáknak, hogy májusban ugye átestek egy kormányválságon, amikor a velük kormánykoalícióban lévő ugye NO párt vezetőjéről, aki egyébként akkor pénzügyminiszter volt, ugye ez Andrej Babis, amikor kiderültek ezek az Európai Uniós támogatási csalás dolgot.
Igen, és ez azóta se került le azóta napirendről, se került tehát a ez továbbra rendről. Is tart a vizsgálat.
Igen.
Ennek
igen.
ellenére ez jól láthatóan a cseh közvéleményt nem dúlta fel annyira, hogy mondjuk ne juttatták volna be az ANO mozgalmat ilyen nagy arányban, vagy ilyen nagy fölénnyel a képviselőházban.
Igen. Ugye ez most egy nagy kérdés, hogy hogyan sikerül majd neki kormánykoalíciót alakítania. Ez ugye a legfőbb kérdése most így a választások utószelének, hogy a különböző pártok, akik szintén bekerültek a parlamentbe, ők hajlandóak lesznek-e egyáltalán az ANO-val koalícióra lépni. Vannak, akik azt mondják, hogy igen, azzal a feltétellel, hogyha Andrej Babis nem jelölteti magát, vagy nem indul mégis el.
Hát ez ugye ez nehéz lesz, mert ugye az Éman köztársasági elnök egyértelműen Andrej Babist kérte fel a kormányalakításra és a kormányalakítási tárgyalásokra, tehát nyilván ő a potenciális miniszterelnök jelölt.
Igen. Én úgy gondolom, hogy most az elkövetkezendő egy hónapban nagyon sok tárgyaláson fognak majd átesni, nem csak az ANO párt és az összes többi párt, hanem az ANO belül is mindenféleképpen erről beszélni fognak, hogy mit lehet esetleg tenni ez ügyben. Egyelőre még minden párt elhatárolódott attól, hogy egy olyan miniszterelnök kell alkossanak koalíciót.
Egyébként hogy látja, hogy ez elsősorban Andrej Babisnak szól, vagy Babis személyének szól ez az elhatárolódás, vagy az ANO mozgalomnak? Mert minthogyha azért az egyes pártvezetők körében azért nagyon eltérő volt az ezzel kapcsolatos kommunikáció, tehát volt olyan, aki ki is fejtette azt, hogy az ANO mozgalommal koalícióra lépnének, vagy elképzelhetőnek tartanak politikai együttműködést, csak Andrej Babis személye az akadály.
Igen. Hát én úgy gondolom, hogy érdemes legelőször most itt kiemelni akkor a polgári demokratákat, ugye akik a második helyen végeztek. Nekik van most 25 mandátumuk, és hogyha ők esetleg összeállnának az ANO-val, akkor
hát ezt már Babis el is kezdte számolgatni egyébként. Talán tegnap vagy tegnap alatt volt egy nyilatkozata, hogy akkor az ő 78 mandátumuk és a polgári demokraták 25 mandátum, az 103, tehát akkor már abszolút megvan a többség a törvényhozásba, és még azt is hozzátette, hogy talán egy ilyen kétpárti koalíció az hatékonyabban is tudná vezetni az országot, mint az a korábbi hárompárti vagy akár négypárti koalíció, mert minél kevesebben vannak a kormányban, annál hatékonyabban lehet működtetni azt a kabinetet.
Igen, ez pontosan így van, viszont vannak fenntartásaik a polgári demokratáknak, kimondottan Andrej Babisnak a személyével. Én úgy tudom, hogy jelen pillanatban most, amit így a sajtóból meg lehetett tudni, eddig egyedül a kommunisták nem nyilatkoztak még arról, hogy ők hogyan állnának az
Ánóhoz. Igen, viszont Babis mintha azt nyilatkozta volna, hogy a kommunistákkal, illetve ezzel a szélsőséges
viszonylag új szabadság és közvetlen demokrácia
párttal nem hajlandó koalíciós tárgyalásokat folytatni. Tehát ott meg Babis az, aki elhatárolódott az esetleges formálódó koalíciótól. Tehát akkor továbbra is azért vannak kérdőjelek és nagy kérdések. De azért a legvalószínűbb forgatókönyvnek továbbra is az látszik, hogy az ANO és a polgári demokraták léphetnek majd koalícióra, mert érdekes, hogy ugye már volt egy ilyen négy szem közti megbeszélés szintén tegnap vagy tegnap előtt Miloš Zeman és Andrej Babis között, és Babis utána úgy nyilatkozott, hogy Miloš Zeman is azt mondta, vagy azt érzékeltette, hogy rokon szembezne egy ilyen koalíciós felállással, vagy hogyha ez lenne a következő kabinet összetétele.
Igen, ez így történt. Én azt gondolom, hogy itt még kérdéses a Csekalósz pártnak a helyzete is. Ugye ez is nagyon érdekes, hogy ők most 22 mandátumot
szereztek. Ezek szintén egy új tömörülés.
Igen, ez is egy új tömörülés. Ők először kerültek be most a cseh alsóházban. Alapvetően ugye kalózpártok már több helyen bekerültek a parlamentbe, mint mondjuk Svédországban, Németországban vagy Izlandon, de Csehországban ugye ez most fordult elő először.
Mit lehet tudni erről a kalózpártról egyébként?
Én úgy gondolom, hogy a kalózpárt az most megtestesítette egyébként a cseh társadalomban azt a vágyat, hogy egy új típusú politizálás kezdődjön meg. Ugye már a régebbi, tehát az előző választáson is már több újabb és ilyen rendszer, úgymond rendszer ellenes párt bekerült a parlamentbe.
Ezek hagyományosan úgymond, ugye úgy szokták ezt apostrofálni politikai jellemzők, hogy elitellenes pártok, és ugye most gyakorlatilag Donald Trump Egyesült Államok beli választási győzelme óta ezt nagyon sokszor hangsúlyozzák, és leírják politikai elemzők, hogy sorra erősödnek a tengeren túlon is, és aztán ugye az európai választások tanúsága is több helyen ez volt ebbe az évbe, hogy ez a fajta elitellenesség erősödik fel. Igen. Tehát, hogy a hagyományos pártok, az úgymond ideológiai alapon szerveződött pártok veszítenek a súlyukból és a jelentőségükből, és jönnek ezek az új szerveződések.
Igen, ez egyértelműen megfigyelhető a cseh választásokkor is. Ugye nem csak a kalózpárt, meg mondjuk a Szabadság és Közvetlen Demokrácia pártja. Igen, ez a Tomio Okamura vezette párt. Ő egyébként az USPINT nevű hajnal, az is szélső jobboldali pártként működött így előtte, és utána alakította meg ezt az új pártot. De egyébként, ami nagyon érdekes, hogy például a polgármesterek és függetlenek pártja is bekerült. Ők 6 mandátumot szereztek. Viszont én úgy gondolom, hogy valóban most ezek az elitellenes pártok, rendszerellenes pártok kifejezik azt az általános tendenciát, amit az ön is előbb elmondott, ami most hát nem csak Közép-Kelet-Európában, hanem mondjuk nyugaton is egyre hódítja a teret.
És hát azért tegyük hozzá, hogy azért az ANO is egy ilyen hát engedetlenséget meglovagló politikai tömörülésként állt föl annak idején 2011-ben, tehát ők is az elitellenességre vagy a rendszerellenességre helyezték akkor a hangsúlyt, és lám most azóta még ennek nyomán új politikai szerveződések is megjelentek a palettán. Ráadásul ez azért is érdekes, mert a Szabadság és Közvetlen Demokrácia mozgalom is, és a kalózpárt is hát 10% fölötti eredményt ért el rögtön a parlamenti választásokon, amikor most először indultak. Azért ez elég jelentős.
Igen.
Sőt, majdnem 11%.
Azt azért látnunk kell, hogy a szociáldemokraták is még az előző választásokon azt ígérték, hogy felszámolják a rendszer szintű korrupciót. A cseh társadalomban ez az egyik ilyen legfőbb belpolitikai ügy, ami érdekli a társadalmat.
Voltak korrupciós botrányok egyébként Csehországban, vagy voltak politikusok, akik ebbe érintettek,
igen,
voltak, vagy ebbe buktak akár bele az elmúlt években?
Igen, hát egyszer 1998-ban, meg 2013-ban voltak előrehozott választások, és ott a rendszerint a jobboldali kormányoknak a korrupciós ügyei voltak azok, amik úgymond kiverték a biztosítékot a társadalomban, és 2013-ban az előrehozott választásokon is ugye ez a korrupció megszüntetése, rendszer szintű visszaélések megszüntetése, ez volt egy ilyen hívó szó. Ez minden pártnak úgymond szerepelt valamilyen szinten a kampányában, és én valószínűleg tartom, hogy annak ellenére, hogy mondjuk az elmúlt években a cseh gazdaság az egész jól fejlődött, például a munkanélküliség csökkent, annak ellenére a társadalom nem érezte azt a nagy változást, amire vágytak. Úgyhogy emiatt én elképzelhetőnek tartom, hogy ez volt az egyik oka, amiért ezek az újonnan bekerült pártok, akiknek szintén a korrupció felszámolása volt az egyik legnagyobb kampányú. Ugye az NO párt leginkább. Egyébként nekik elég populista kampányuk volt olyan szempontból, hogy nem lehet ideológiailag pontosan megállapítani, hogy akkor most baloldal vagy jobboldal inkább középen helyezkednek el. Ugye nagyon sok felé nyúltak a kampány során is, meg az elmúlt években is, és nincsen annyira kiforrott elképzelésük egy-egy ilyen politika, szakpolitika területen. Ha mondjuk az Európai Uniót vesszük, mondjuk az európai integráció kérdését, akkor azt megállapíthatjuk, hogy Babis ugye nem támogatja az euró bevezetését, annak ellenére, hogy ugye a szociáldemokraták, akikkel koalíciós partnerek a jelenlegi kormányban, ők pedig igen, ugye kérték is, hogy megfigyelői státusszal rendelkezzenek az eurózónában. Ugye Babisék ezt nem támogatják.
Igen, most is határozottan kijelentette már a választások után, hogy nemet mond az euróra. De igen, talán ez azzal is párhuzamba állítható, hogy én láttam egy csehországi közvéleménykutatást, ami néhány héttel ezelőtt készült, és ott abból az derül ki egyébként, hogy a cseh társadalom, a cseh polgároknak a többsége, azt hiszem ilyen 85%-a egyértelműen elutasította az euró bevezetését. Tehát, hogy van egy ilyen társadalmi hangulat is, amivel nyilván, hát Babis úgymond a saját nézetrendszerét is párhuzamba hozta.
Igen, viszont a másik oldalon pedig úgymond pro-európai uniós olyan szempontból, hogy nem szeretne kilépni. Hangoztatja azt, hogy nagyon fontos Csehországnak az Európai Uniós tagság, meg a NATO tagság, és azért előnyben részesíti az euróatlanti integrációt. Viszont ugye nyilván az eurózónába való belépés egy olyan marginális pont, ami megosztó lehet, mondjuk ha ők alakítanak kormányt más pártokkal, akik tegyük fel mondjuk kicsit szélsőségesebb nézeteket vallanak az Európai Uniót tekintve, de emellett ő nagyon hangoztatja még a bevándorlás ügyben azt, hogy keményebben kellene az uniónak fellépnie.
Igen, kvótákat ugyanúgy elutasítja, mint a magyar kormány, tehát nagyon sok rokonvonása. Majd erről szeretném, hogy egy kicsit a külpolitikai elképzelésekről még beszélnénk részletesebben, és magáról Andrej Babis személyéről is, hiszen hát azért minden bizonnyal ő lesz a következő miniszterelnöke Csehországnak. Nem árt, hogyha jobban ismerjük egy kicsit az ő személyét is. De még visszatérve arra, hogy említette, hogy Csehországban tulajdonképpen az elmúlt 4 éves kormányzati ciklus azért az a stabilitás jegyében telt el. Azért ez Csehországban nem volt mindig így, hiszen azt hiszem, hogy talán 2 kormány volt, amelyik kitöltötte a teljes 4 éves parlamenti ciklus, vagy a mandátumát teljességében kitöltötte. Tehát stabilitás volt, jók voltak a gazdasági mutatók, ezekre egyébként a kormánypártok utaltak is a választásokat. Kampányban. És érdekes módon ugye koalícióban kormányoztak a szociáldemokraták és az ANO mozgalom, és az ANO mozgalom mégis ezekből az eredményekből ezek szerint azért tudott kapacitálni, vagy előnyt kovácsolni. A szociáldemokratáknál meg minthogyha ezt a választók elfelejtették volna, vagy nem vették figyelembe. Nyilván, hogy ez nem pusztán kommunikáció kérdése volt, hiszen ők eddig koalíciós partnerek voltak, és az ANO az egyik párt ebből még feljebb tudta tornázni a korábbi eredményeit, a szociáldemokraták pedig hát eléggé gyászosan leszerepeltek, pedig hát együtt kormányoztak.
Igen, a szociáldemokratákkal kapcsolatban ugye volt ez a májusi kormányválság, amikor is Szobotka ő bejelentette a lemondását, de aztán mégsem mondott le. A hírek szerint ugye Miloš Zeman volt az, aki meggyőzte, hogy mégse tegye ezt. Akkor ő nagyon sokat veszített egyébként a népszerűségéből, és ugye miniszterelnöknek már Lubomír Zoáreleket indítottak.
Tehát ő volt a miniszterelnök jelölt.
Igen, ő volt a miniszterelnök jelölt. Ugye ő külügyminiszterként szolgált.
Igen, a televíziós vita is kettőjük között zajlott ugye a választási kampányban.
Igen, és úgy gondolták, vagy hát úgy számoltak, hogy a külügyminiszternek sokkal nagyobb a támogatottsága a társadalmon belül. Viszont én úgy gondolom, hogy nem annyira sikerült végül a kampány az utolsó hetekben, és ugye ez a váltás is nagyon bizonytalanná tette a szavazókat. Azért látszott a szociáldemokrata párton, hogy ők sincsenek 100%-ig a helyzet magaslatán olyan szempontból, hogy azért a külügyminiszter megjelölni. Ugye ez viszonylag későn találták ki, hogy ez legyen, és emellett magán Zoáreleken is látszott, hogy ő is bizonytalan valamilyen szinten. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezt a társadalom azért érzékelte, hogy itt azért nagyfokú bizonytalanság van magán a pártrendszeren belül is. Ugye a kérdés az, hogy mi lesz most velük. Valószínűleg tartom, hogy egyébként lesz majd váltás ott a pártelnökségnek az élén is.
Tehát a szociáldemokratáknál?
Igen, a szociáldemokratáknál. Én, ha jól emlékszem, akkor ők 2018 áprilisában lesz majd egy ilyen nagy kongresszusuk, ahol újra tervezik az egészet. Én úgy gondolom, hogy ők lesznek inkább azok, akik majd az ellenzékben fognak a kormánykoalíció
ellen. Ők egyébként most esetleges koalíciós partnerként nem is nagyon jönnek szóba, mert ugye voltak itt már különböző találgatások, mi is említettünk ilyen esetleges koalíciós felállásokat, de a szociáldemokraták ebből, mint hogyha kimaradtak volna. A Csehország, a prágai sajtó találgatásai sem érintik nagyon a szociáldemokratákat, mint lehetséges koalíciós partnereket.
Én úgy gondolom, hogy ez nincsen 100%-ig kizárva, hogy esetleg csatlakoznának a koalícióhoz. Ugye Andrej Babiš személye szintén megosztó tényező. Talán én inkább esélyesebbnek látnám azt, hogy mondjuk ők a kereszténydemokratákkal, csehországi néppárttal fognak
akik
inkább az
el,
igen,
akikkel
most koalícióban vannak, inkább velük alkotnak esetleg egy nagyobb ellenzéki tábort. De egyébként ez is egy nagyon érdekes kérdés, hogy akkor is, hogyha Babišnak sikerül most a 30 napon belül összekalapozni egy épkézláb koalíciót, akkor vajon hogyan alakul majd az ellenzék? Ugye azért a...
Hát ráadásul, hogyha megvalósul ez a forgatókönyv, igen, hogy a polgári demokratákkal alakítanak az ANO mozgalom koalíciós kabinetet, akkor ugye 9 párt jutott a parlamentbe,
igen,
akkor az azt jelenti, hogy 7 ellenzéki,
igen,
7 párt ellenzékben lesz, ami egyébként is ugye ez a 9 párt már eleve egy kicsit jelzi a csehországi politikai paletta felaprózódottságát, de hát azért 7 ellenzéki párt az a törvényhozásban, vagy a képviselőházban, az megint egy feladvány lehet a következő 4 évre akár.
Igen, ez kétségtelenül így van, és a különböző ellenzékben maradó pártoknak is, tehát különböző lesz majd a politikájuk. Például a Top 09, ők nagyon Európa Unió orientáltak. Ezzel szemben meg, ha mondjuk netentán a Szabadság és Közvetlen Demokrácia párt lenne még ellenzékben, akkor ott láthatjuk egy nagyon éles kontrasztot, ami a kettő párt között kiéleződik, és ugye nyilván majd a kormánykoalíció között is. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy itt több pólusról beszélhetünk majd a jövőben, de ez is egy nagyon érdekes kérdés, hogy akkor lesz-e egyáltalán egy egységes, vagy valamilyen szinten egységes ellenzék, ami, ami tud bármit is. Igen,
most nagyon különböző politikai elvrendszert képviselő ellenzéki pártok lesznek a következő törvényhozásban. Galai Mikulatta, a Külügyi és Külgazdasági Intézet munkatársa a vendégünk ma itt az arénában. A hétvégi csehországi parlamenti választásokról beszélgetünk, és ezt folytatjuk majd a hírek után. Maradjanak velünk!